Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, mint az egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra, a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Márk evangéliumában, a 7. fejezet 31. versétől a 37. versig a következőképpen. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidódon át a Galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokasságból, újját a süket fülébe dugta, majd újjára köpve megérintette a nyelvét, azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle. Nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szerv fölött támélkodtak, és ezt mondták: mindent helyesen cselekedett. A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban talán a végéről lenne érdemes megfogni ezt a történetet, méghozzá azzal a félmondattal, amelyet így fogalmaz meg Márk, az evangélista, hogy mindent helyesen cselekedett. Méghozzá azért mondja ezt, mert felismerték az emberek a süket, a néma süket meggyógyításából, hogy eljött a messiás. Tudták azt, hogy mindaz, ami történik Jézus körül, az a messiásnak a jellemzője. Erről prófétáltak hajdanán Isten választott emberei, akiket látóknak is neveztek. És hogyha megnézzük a Bibliánkat, akkor a lábjegyzetben ott is látjuk Ézsaiás 35-öt, amit most mindjárt fel is olvasok, hogy az egyszerű Biblia olvasónak is prezentálják a Biblia fordítók, hogy utána lehet nézni, hogy valóban ezt jövendőli, például Ézsaiás, a 35. fejezet 3. versétől olvasom: erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskodozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket, akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. És aztán így fejeződik be a szakasz, amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újongva vonulnak a Sionra, öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Nyilván nem erről a pillanatról, vagy nem a süket néma meggyújítása utáni évekről szól az, hogy örökre boldog örömben lesz része. És ez már arról szól, hogy a csodák, amelyeket ugye jeleknek is neveznek az evangélisták, túlmutatnak önmagukon, nem pusztán arról az eseményről szól, ami ott megtörténik abban a pillanatban, azon a napon, vagy azokban az időszakokban, hanem arról szólnak a csodák, hogy Isten ezen keresztül mutatja meg azt, hogy neki van hatalma végleg megszabadítani bennünket minden sóhajtozástól, gyötrelmes sóhajtozástól, be tud bennünket vinni Isten örök országába. Ezért mondja Márk evangélista, hogy mindent helyesen cselekedett. A messiás ismertető jele volt az, ami történt, és a profécia arról szól, hogy mi lesz a végkifejlett. Amikor azt olvastuk, hogy íme jön Istenetek és bosszút áll, jön és megfizet, megszabadít benneteket, akkor itt arról van szó, hogy úgy áll bosszút az Isten, hogy a halálon áll bosszút. Az ítéleten, a bűneink miatti ítéleten, a bűneinken áll bosszút. Széttöri a bűneinek a jármát az ő halálával. Bosszút áll az Isten úgy, hogy nekünk örök örömben legyen részünk. Ez az esemény itt még nyilván a Tírus határában, vagy itt Tízvárosban, amit magyarul Dekapolisnak lehetne mondani, nem Dekatlon, hanem Dekapolis, ugye Tízváros, ez még itt nem hozza el, ez az esemény, az örök, boldog örömöt, ez majd csak vár erre a süketnéma emberre. Sőt, sokszor gondolkodtunk azon, amikor a teológián tanultunk a különböző csodákról, hogy lehet, hogy nehezebbé vált egy-egy embernek az élete azáltal, hogy meggyógyult. Tehát mondjuk gondoljunk bele, hogy meghal Lázár. Vége van a szenvedéseinek. Jézus visszahozza az életbe. Folytatódik a küzdelmes élete. Neki szerintem nehezebb volt utána. Vagy ott van a sánta, akit meggyógyít Péter és János Jézus nevében az ékes kapuban. Odáig barátai vitték, hozták, koldult, onnantól kezdve nem koldulhatott, onnantól kezdve neki dolgoznia kellett. Meg kellett szenvednie a pénzéért, a betevő falatért. Egy-egy gyógyulás még nem jelenti azt, hogy eljött az örök, boldog öröm. Sőt, akinek megnyílik a füle, ugye meghal valami mást is már, mint amit a többség, például Jézus szavát meghallja, hogy effata, szabad megnyílni, sokféle értelemben meg lehet nyílni, megnyit bennünket Jézus. Akinek megered a nyelve, és mást is mond, nem csupán azt, amit a többség szajkóz, hanem mondjuk rámutat Jézusra, a gyógyítóra, a megváltóra, annak lehet, hogy több baja lesz, mert nem simul bele a világ sodrába, a világnak az egysíkúságába, unalmába. Talán innen jobban megértjük azt, hogy Istennek nem az a célja, hogy rövid távú csodákban merüljön ki a tevékenysége, hanem hogy rámutasson arra, hogy van hatalma a teljességre vinni bennünket. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy lehet kérdés számunkra, a csodáknak a kérdése, hogy most akkor a mi esetünkben, egyes helyzetekben miért igen, vagy miért nem ad csodát. Hogy miért van az, hogy amikor annyit imádkozunk, kérjük Istent, könyörgünk, lehet, hogy megkértük a lelkészt is, hogy imádkozzon velünk, vagy jöjjön el hozzánk, vagy lehet, hogy külön megszerveztünk egy ima alkalmat azért, hogy imádkozzunk valakiért, és akkor nem ad. Nem ad gyógyulást, nem ad csodát. És van olyan, amikor nem kéri valaki az Istennek az erejét, nem imádkozik, talán nem is tud, nem is akar, és Isten megteszi a csodát. Vannak ilyen dolgok. Mert hogy tudjuk, hogy az Isten nem lehet beskatujázni. Be szoktuk skatujázni, hogy ebben az esetben neki kell csodát, mert ő megérdemli, mert stb. Na, ő meg megérdemli azt a borzasztó dolgot, ami belekerült. Hát az Isten nem így gondolkodik. Meg ő egészen tágabb perspektívában látja a dolgokat. Szóval nem úgy van, ahogyan mi azt szeretnénk, és alázatosan el kellene fogadni, hogy úgy van, és úgy jó, ahogyan ő igazgatja az életünket. És itt is ez történik, oda visznek hozzá egy dadogó süketet, azt sem tudjuk, hogy ki ez az ember, és azt sem tudjuk, hogy kik viszik oda. Ugye annyit tudunk, amit már mondtam, hogy Dekapoliszból, ennek azért van jelentősége, hogy 10 városból, mert hogy ez egy pogány ország rész, ahol görögök laktak, nem az Isten népe, nem a zsidóság lakja, hanem pogány istenekben, bálványokban hívő emberek. És azt látjuk, hogy Jézusnak nem érdekes, nem számít. Nem számít az, hogy kik hozzák, mert nem is ecseteli az evangélista. Egyszerűen elmondja, hozzák, és hogy őt hozzák. A fontos az, hogy Jézushoz hozzák. Ugye, nagyon jól meg kell jegyeznünk, hogy nem mi vagyunk a történet középpontjában. Nem az ember van a történet középpontjában, és ma sem mi vagyunk a történetek középpontjában. Az élet történetünk középpontjában sem mi vagyunk. Nem számít, hogy kik hozzák, nem számít, hogy kit. Annyi számít, hogy bajban van, ez egy, ami számít ezekben a dolgokban. Bajban van, és hogy Jézus. És hogy Jézus az, aki tud segíteni. A mi élet történetünkben is erről van szó. Bajban vagyunk, és Jézus tud segíteni. Érdekes, hogy pont itt a környező fejezetekben sok ilyen történet van, amikor visznek valakit Jézushoz. Például a 8. fejezetben a bécsaidai vak meggyógyításával kapcsolatban olvassuk, hogy amikor oda érkeztek, akkor egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluba, és aztán a gyógyítási folyamatot leírja Márk. Itt sem tudjuk azt, hogy ki ez a vak. Nem tudjuk, hogy kik viszik oda hozzá. Nem számít. Olyan, mintha ezek ilyen beépített emberek lennének, akik asszisztálnak Jézusnak a tevékenységéhez. Szerintem egyébként azok. Tehát az Isten beépített emberei, aki parancsolta most akkor ezek vigyék, és őt vigyék, itt meg azt vigyék. És Jézus bemutatja, hogy ő a messiás. Nem a gyógyításon van a hangsúly. Azon van a hangsúly, hogy asszisztensek méghozzá abban a tekintetben, hogy bemutassa Jézus, hogy ő a messiás. De olyan is van, amikor, ez meg egy fejezettel korábban, a 6. fejezetben, az 5000 ember megvendégelésénél, amikor azt lehet mondani, hogy Jézus eljátszik a tanítványokkal. Itt arról van szó, hogy megszólítják őt a tanítványok, amikor már elkezdett esteledni. Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakra menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik, ti adjatok nekik enni. Hát ez játék. Hát honnan tudnák enni adni 5000 embernek 12-en a tanítványok? Hát ez képtelenség. Ez olyan, mintha nekünk, ennek a csapatnak azt mondaná Jézus, hogy na most akkor adjatok enni Magyarország összes lakosságának. Ez lehetetlenség. Ez egy játék. Lásd meg, hogy lehetetlen küldetéssel bízlak meg, lásd meg, hogy nem tudod megcsinálni, és mégis meg fog történni. És mégis meg fog történni. Mert én vagyok minden mögött. Ez olyan, mintha azt mondaná a kis, nem tudom, 200 000 fő, és ha vagyunk még egyáltalán 200 ezer evangélikusok, mintha azt mondaná a kis 200 ezer fős evangélikus egyházunknak, hogy na akkor most itt Magyarországon minden lelki éhezőnek adjatok enni. Vagy a 12 apostolnak mondja azt, hát ez aztán még übereli ezt a gondolatot, hogy menjetek el szerte a világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És aztán megoldja. Adja az ő szent lelkét, és megoldja. Hirdetik mindenkinek. Mindenhová eljut az evangélium. Még a te szívedhez is. Még a te szívedhez is. Nem csak abban az időintervallumban, amíg éltek ezek a tanítványok, hanem 2000 év elteltével is még azon túl is el fog jutni az evangélium. Milyen óriási dolog, amikor látjuk ezeket a kis szösszeneteket a párizsi olimpiáról, ezeket a kis összefoglalókat, hogy az egyik ezt mondja, hogy Jézus az Úr. A másik elmutogatja, hogy Jézus a megváltó, vagy nem tudom, mit mutogat el. Hogy ott vannak azok a sportolók, akik bizonyosságot tesznek és elmondják. Óriási, hogy az Isten hogyan tudja megoldani az evangélium hirdetését minden teremtménynek. És nem fognak kidőlni. Ugye azt mondják a tanítványok, hogy hát lakatlan hely ez, meg későre jár, ki fognak dőlni az úton, nem tudják megoldani, és mégsem fogunk kidőlni az élet úton, mert Isten adja az ő táplálékát. Miért nem ad máskor csodát? Azért térjünk vissza ehhez a kérdéshez, hogy miért nem ad csodát máskor? Személyválogató lenne az Isten? Hát nem. Nem személyválogató, hanem szuverén Úr. Nagyon szépen fogalmazza valaki, hogy Isten ad nekünk szabadságot, de ragaszkodik az ő szabadságához is. Érdemle megy? Hitünk szintjéhez igazítja? Nem. Szuverén Úr. Nem mondhatjuk meg neki, hogy így működjön, vagy úgy működjön, mint ahogy az, nem tudom, különböző új vallásos, új pogány irányzatokban. Nem. Ő tudja, hogy mikor, mit, merre, hány méter. Meg is szólaltatja itt a Tízvárosban ezt a gondolatot az evangélista, hogy hát csak a fiaké az evangélium, csak a fiaké a megváltás. Érdekes különben, hogy Jézuson keresztül szólaltatja meg az ezt megelőző történet, ugye, amikor a szíro-főníciai, megint csak ugye pogány asszony kéri, hogy gyógyítsa meg a lányát, és akkor erre Jézus mondja azt, hogy hát nem jó elvenni a kenyeret, a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Nekem az a gondolatom támad, hogy lehet, hogy itt ő direkt fogalmazza meg ezt a vélekedést, ezt a közvéleményt, hogy hát az Istennek az áldása az csak is azoké, akik már perfekt módon hisznek. És akkor elmondja ezt Jézus, az asszony viszont ragaszkodik, harcol az áldásért. Megint mondani való, hogy harcolj az áldásért, ne hagyd abba. És azt mondja, hogy igen, ez így van, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek. A kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Sokszor szoktam gondolkozni, hogy vajon jól van az úgy, hogy ennyire leszűkült az úrvacsora vételi gyakorlatunk, hogy míg az első keresztények körében rendes vacsorát ettek a tanítványok, az istentiszteleten résztvevők együtt maradtak, és együtt vacsoráztak, megszedték a kenyeret, és mondták, hogy ez Jézusnak a teste. És nem egy falat volt, meg egy korty, hanem rendes vacsora volt. Gyerekek sokszor még mondják is, amikor elmondom, hogy és akkor nagymama szokta úgy csinálni, hogy keresztet rajzol a késsel a kenyérre. És akkor mondják, hogy igen. Hát mondom, ez egy több ezer éves hagyomány. Ez arra utal, hogy Jézusnak a testét vesszük magunkhoz. Ugyanúgy teszik még ma is némelyek, mint ahogyan 2000 évvel ezelőtt az első keresztjének is vették és szétosztották egymás között. Ez Jézus teste, mely érted adatot. Na és akkor, hogy jó az úgy, hogy most csak egy falat kis ostja? És akkor itt van, hogy elég néhány morzsa is. Elég néhány morzsa is. Milyen jó, hogy minket is egy-egy ilyen morzsa, az élet kenyeréből, mert nem akármiből van ez a morzsa, ez az élet kenyeréből van, Jézusból van. Egy morzsa, egy falat kenyér megszabadít, felszabadít, bűnbocsánatot ad az úrvacsorában. Tehát Istennek van szabadsága, és ragaszkodik az ő szabadságához, és hát azt is el kell mondani, hogy jóval nagyobb szabadsága van, mint nekünk, és csak a jóra használja. Ezt is hozzá kell tenni. Csak a javunkra használja. Szükséges, hogy el tudjuk fogadni, hogy az ő gondolatait nem tudjuk mi mindig megérteni, nem tudjuk beszorítani az ő gondolatait ebbe a néhány centibe, ebbe a nem becsülöm le én az emberi agyat, hihetetlen dolgokat tudunk művelni és megtanulni, stb. De mégiscsak egy pár centiméteres kis valami, és nem tudjuk mi az Istennek a hatalmát felfogni a szűk fejünkben. Nem tudjuk beszorítani az ő gondolatait. Nem véletlenül mondja Ézsaiás szintén, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Az elmúlt hetekben is nagyon felmerült a kérdés sokunkban, hogy Isten miért enged meg dolgokat. De egyébként is így van ez. Mindig ott van bennünk a kérdés, hogy miért enged meg dolgokat. Személyes életünkben is, gyászunkban is. Aztán most különösen is előjött 2 héttel ezelőtt, amit még a média is felkapott, megmondom őszintén, kicsit meg is ijedtem, hogy azért ez a balliberális média nem piskóta, ugye hallgatják, én nem tudom, hogy történik ez, ugye hallgatják agglomerációs evangélikus gyülekezet, hallgatják a prédikációt. Csak hogy nem az evangéliumot hallják ki belőle, hanem valamit, amit bele tudnak kötni, meg tudnak, nem tudom, pellengére tudnak állítani egy lelkészt. Hihetetlen egy szív van e mögött. Ugye tudjuk, hogy 2 héttel ezelőtt Jeruzsálem pusztulásának az emlék ünnepe volt, és akkor kikezdték a lelkésztársunkat, mert talán nem elég bölcsen fogalmazta meg azt, hogy ő sejt, vagy nem zárja ki, hogy Jézus elutasítása és a holokauszt között összefüggés lehet. Mert ugye arról van szó, hogy Jézus elutasítása és a Krisztus után 70-ben történt jeruzsálemi pusztulás, meg a jeruzsálemi templom pusztulása között összefüggés van, azt Jézus maga mondja. Hát ő tovább ment, és ezt az érzékeny témát érintette, nem kellett volna. De nem ez a fontos most, nem is célom ezt vizsgálni, hiszen túlságosan kicsik vagyunk itt, az összes 8 milliárd ember túlságosan kicsi együttvéve, hogy ezt megmondja, vagy bármelyik ilyen hasonló kérdésben ezt megmondja. Ugyanakkor bennem tovább ment az a gondolat, hogy miért enged meg dolgokat, és nem csak ez a kérdés, hogy miért enged meg dolgokat, hanem miért enged meg olyan dolgokat is, amelyek hálára adnak okot. Hiszen nem csak azt a kérdést, ha fair emberek vagyunk az Istennel szemben, akkor nem csak azt a kérdést kell feltenni, hogy miért engedi meg azt, hogy szenvedjünk, hogy betegek legyünk, hogy ideje korán meghaljunk, azt is meg kellene kérdeznünk, hogy és miért engedte meg, hogy megkereszteljenek bennünket? Miért engedte meg azt, hogy legyen apánk, anyánk? Miért engedte meg azt, hogy családban élhessünk? Miért engedte meg azt, hogy legyen munkánk? Miért engedte meg azt, hogy boldoguljunk? Miért engedte meg azt, hogy kiránduljunk? Miért engedte? Nem tudnánk felsorolni, hogy mit engedett meg nekünk az Isten. És megkérdezzük? Ez nem fair. Abszolút nem fair. Amikor az esküvőre készültünk, akkor kitettem a 4 hirdetőre egy-egy bibliai igét, és nem véletlenül a buszmegálló felüli oldalra, ahová gyászjelentések vannak kitéve, tettem ki a Róma 6.23-at, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban. És ez a kérdés volt bennem, hogy miért engedi meg, hogy a bűn zsoldja a halál legyen, és miért engedi meg, hogy örök életünk legyen. Na ezt a kérdést mindenkinek fel kell tenni. Miért engedi meg, hogy örök életünk legyen Jézus Krisztusban? Miért nem engedi, hogy elvesszél? Miért nem engedi azt, hogy elvesszünk? És akkor én egy házi feladatot adnék, még ha csak egy ember csinálja is, mert gondoljátok végig azt otthon, akár fejből, akár a Bibliát lapozgatva, akár beütve az internet keresőbe ezt a kifejezést, hogy engedi, vagy nem engedi, tehát valami ilyesmit. Hány olyan helyet találunk a Bibliában, ahol arról van szó, hogy például nem engedi, hogy egy is elveszten a kicsinyek közül. Miért nem engedi? Mert kell neki. Kell neki mindenki, aki kicsinek érzi magát, aki tudja, hogy elveszett. Miért mondja azt, hogy aki hisz, el ne vesszen? Hát miért? Mi érdeke fűződik az Istennek ehhez, hogy ne vesszünk el? Csak. Ennyi a válasz, hogy csak. Azért, mert szeret. Csak. Vagy 16. Zsoltárban olvasuk a 10. versben. Azt mondja, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Miért nem engedi, hogy a híved leszálljon a holtak hazájába? Miért van ott mindjárt a te híved az Isten országában? Mert szeret. Mert megváltott. Mert az életét adta, érted? Tehát az Effata, nyílj meg, szerintem ezt jelenti. Meghallom, nem csak az embereknek buta szövegelését, hanem az Istennek az igét, ami, ne felejtsük el, nem fog elveszni. Megmarad örökké. Itt van a testi fülnek a megnyitása, a testi nyelvnek a megoldása, ugye ez az egyik tevékenysége Jézusnak ebben a csodában, na de a legfontosabb az volt, hogy a lelki fülét megnyissa ennek az embernek, a lelki fülét megnyissa nekünk, lelki fülünket, lelki nyelvünket, hogy ezt hirdessük, erről beszéljünk. Tehát ez a cél. És ezen túl ugye felemeli a tekintetét, amikor imádkozik, hogy nyíljon meg az ég. Ez a harmadik területe az Effatának, hogy nyíljon meg az ég. Hogy Isten jöjjön az ő hatalmával, és tegye meg ezeket a dolgokat, amik megtörténtek. A testi vonatkozás, és legfőképpen a lelki vonatkozás. Ezért nyílt meg értünk az ég, ezért történhet meg az, hogy meghalljuk az Isten üzenetét, mert eljött Jézus a megnyílt égen keresztül. Eljött, hogy ő legyen a mi reménységünk. Isten adja, hogy a mi életünk is megnyíljon az ő szava által, megnyíljon az Isten felé, kinyíljon, megnyíljon önmagunk felé is, ez is fontos dolog, megnyíljon a másik ember felé is. Isten könyörüljön rajtunk, hogy legyen megnyilatkozásban részünk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy nem kérdezted tőlünk sem, honnan jöttünk, miért jöttünk, miért imádkoztunk, miért szólaltunk meg, miért, hanem egyszerűen jöttél, meghallgattál, szívünkhöz szóltál, megbocsátottál, reménységet adtál, és szeretnéd ezt a reménységet bennünk újra és újra megerősíteni. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és nyisd meg a mi lelkünket a te lelked előtt. Amen. Kedves testvérek, szeretném